Ötödik fejezet. Grégoire abbé intézete. Fogadtatásom. Üdvözlésemre megindítják a szökőkutakat. Összeesküsznek ellenem. Bligny pár viadalra hív. Győztes leszek. Elhatároztatott, hogy a szigorú szeminárium helyett Villers-Cotterêtsben járatnak iskolába, Grégoire abbé intézetébe. A plébánosunk iskoláját intézetnek nevezték a helybeliek, merő udvariasságból, mint ahogy a nagyurak törvénytelen fiait Angliában lordnak titulálják. Ez volt az az intézet, amelybe beirattak. Hadd beszéljek hát Grégoire abbéről részletesen, kiadósan, ahogy egy derék, becsületes, sőt, szent férfiúról beszélni szokás. Grégoire abbé szelleme nem volt magas röptűnek nevezhető, annál sokkal díszesebb jelző jár neki. Igazság szerető volt. Csak néhány évig vezette intézetét, de ez alatt 200 diák ment át a keze alatt, s nem tudok egyről sem, aki rossz útra tért volna. Szegény jó abbé, mennyi borsot törtünk az orra alá, hogy feldühítettük, hányszor vérig sértettük, és ő mindezt szeretettel viszonozta. Grégoire abbé intézetében reggel 8:30-kor a szentmisével kezdődött az oktatás, és délig tartott. 12-től 1-ig Kiki hazament ebédelni, aztán 1:05-től délután 4-ig folytatódott az iskola. Ebből még le kell vonni a vasárnapokat, a nagy és kis egyházi ünnepeket, és akkor nyilvánvaló, hogy a követelmények csöppet sem voltak szigorúak, sőt, sokkal enyhébbek, mint például a szemináriumban. Ami engem illet, nem állíthatom, hogy abban az életkorban a velem egyidős ifjúság túlzottan rajongott volna értem. Beképzelt voltam, nagy szájú, eltelve önmagammal, s túlbecsülve kis személyen fontosságát, de mégis, és mindezzel együtt, ha csillogni vágyó elmém és hiúságom helyett szóhoz jutott a szívem, akkor előtörtek jellemem jó tulajdonságai. Emellett jó megjelenésű csinos gyerek voltam. Szőke, hosszú hullámos hajam a vállamat verte, s csak 15 éves koromban lett göndör. Szemem nagy és kék, az egyetlen ékességem, melyet arcom mind a mai napig meg tudott őrizni, orrom kicsi, egyenes, jól formált, fogsorom fehér és elég szabálytalan, rózsaszín, húsos szám viszont annál megnyerőbb. Képzeljük még hozzá bőrön feltűnő fehérségét, amit legalábbis anyám szerint annak köszönhetek, hogy apám a terhesség ideje alatt sok konyakot itatott vele. Bőrömön ugyanakkor ütött ki a barnaság, amikor a hajam is göndörödni kezdett. Alkatra egyébként hosszú és sovány voltam, mint a szőlőkaró. Grégoire abbé intézetének létszáma nem volt valami nagy. 25-30 tanuló betöltötte a férőhelyeket, így aztán egy növendéknyi szaporulat érthető módon felkavarta a kis körkedélyeit. Ez különben az én életemben is nagy változásokat hozott magával. Nagyapám egyik ruháját átszabadták, és tetőtől talpig felöltöztettek egy sötét, teljes kávészínű, apró, fekete pontokkal átszőtt öltönybe. Nagyon elégedett voltam vele, és előre örültem, milyen kellemes feltűnést keltek majd társaim között. Egy őszi hétfő reggelén, 8 órakor el is indultam ama kút felé, ahol oldhatatlan szomjúsággal iszom majd a tudás italát. Igyekeztem keményen kilépni, és büszkén emelt fővel vittem a hónom alatt a teljes elemi iskolai könyvkészletet, az Epitom Histoire Sacrét, a szótárakat és nyelvtankönyveket, melyek épp oly ropogósak és újak voltak, mint a ruhám, és mind hozzájárultak ahhoz a kirobbanó sikerhez, amelyet elérni vágytam a kamaszok köztársaságában. Grégoire abbé udvarába egy tágas kapun és egy hosszú kapuboltozaton keresztül vezetett az út. A kapu, mely a Soissons utcára nyílt, tárva nyitva állt. Benéztem. Az udvaron nem láttam senkit. Hirtelenében megijedtem, abban a hiszemben, hogy későn jöttem, s már elkezdődött a tanítás, gyors léptekkel besiettem a kapun, mely abban a szempillantásban becsapódott a hátam mögött. Diadalüvöltés hallatszott, s aztán nyári zápornak is beillő vízsugarak hullottak rám a kettős félkörben fölállított hordok tetejéről. Körülnéztem. Mindegyik hordón egy-egy iskolatársam állt. Úgy álltak ott, és azt csinálták, amit Brüsszelben a Manneken Pisz. Iskolatársaim azzal köszöntöttek, hogy működésbe hozták az összes szökőkutakat. Ez a fogadtatás nem nagy örömmel töltött el, bár a zuhanyi így módon való alkalmazása nagy leleményre vallott, mégis megpróbáltam kimenekülni alóla, csak hogy első meghökkenése másodpercei után még tétováztam is néhány pillanatig, sőt, mikor már megérett bennem az elhatározás a futásra, jó 5-6 lépés kellett megtennem, míg végre kiszabadultam a boltozat alól. Addigra azonban már csuromvíz voltam. Természettől fogva hajlamos voltam a sírásra. Kicsi gyerekkoromban sokszor leültem egy sarokba, és sírtam egy jót minden ok nélkül. Az időtájt még harmadik személyben beszéltem magamról, a felnőttek pedig a tréfa kedvéért átvették ezt a beszédmódot. Ilyenkor anyám odajött hozzám, és érdeklődött. Miért sír Dumas? Dumas azért sír, válaszoltam, mert sok a könnye. Ez a magyarázat minden gyanút eloszlatott. Anyám is a legtöbbször megnyugodva ment dolgára, hagyta, hadd sírja kedvemre. Az olyan gyerek, aki ok nélkül is sír, hogy ne sírna, amikor egyszer nyomós oka van rá. Márpedig nyomósabb okot el sem bírtam képzelni, mint a megaláztatásomat, amit még új öltönyön megcsúfolása is tettézett. Az abbé láttán társaim közelebb jöttek, körülállták a lépcsőt, és a legmélyebb együttérzés hangján kérdezgették egymást, hogy vajon mi bajom lehet. Grégoire abbé behatolt a képmutató körbe, egy-két lépcsőt fölment, és mint hogy rosszabbul látott a vakondnál, személyhez emelte lornyonját, alaposan megnézett, és megkérdezte, miért sírok. Már nyelvemen volt a felelet, amikor az abbé háta mögött 20 ököl emelkedett a levegőbe, s 20 arc merett rám félre nem érthető fenyegető kifejezéssel. Felüvöltöttem. Grégoire abbé megfordult, 20 arc mosolygott rá, a 20 fiú zsebre vágta a kezét. Mi történik itt? Kérdezte az abbé. Sejtelmünk sincs, volt a képmutatók válasza. Ezt csinálja, mióta megjött. Azóta sír? Bizony, szegényke. Ugye? 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 Igen, igen, hangzott kórusban. Dumas sír. De miért sír Dumas? Ki tudja, válaszolta egyikük, aki már hallott valamit harangozni. Dumas azért sír, mert sok a könnye. A heccelődés felháborított. Nem azért sírok, mert sok a könnyem, kiáltottam föl, hanem mert ide pisiltek a fejemre ezek a fiúk. Ez az ötlet oly hihetetlennek, ez a bűn oly valószínűtlennek hangzott, hogy az abbé kétszer is elmondatta velem a magyarázatot. Akkor aztán végignézett tanítványain. Uraim, fáradjanak föl, majd az osztályban tisztázzuk az ügyet. Rongykölyök, besúgó, áruló, majd az utcán megkapod a magadét, sziszegték körülöttem. Az abbé hátrafordult, csend lett, bevonultunk az osztályba. Mindenki leült, csak én maradtam állva, mert nem volt helyem. Gyere ide, kisfiam! Itt vagyok, főtisztelendő úr, szipogtam. Megtapogatta ruhámat, de hisz ez a fiú csupa víz. Ettől még jobban sírtam. Persze, hogy csupa víz, magyarázta egy idősebb fiú, hiszen folyton sír. Azt meri állítani, hogy a könnyeitől nedvesedett így át, förmett rá az abbé. Az bizony. Abbé úr, szóltam közben. Én elől hátul egyformán nedves vagyok, már pedig a hátamat mégsem sírhattam vizesre. Érvelésemmel az abbé egyetértett. Ennek a fiúnak igaza van, hirdette ki az ítéletet. Az ebédszünet elmarad. Most mindjárt végigveszőzöm az egész társaságot, holnapra pedig megtanultok 300 versort. Lett erre olyan nyögés és panaszkodás, hogy Dante se hallhatott kevesebbet a pokol első bugyrában. Nekem azonban a hideg szánkázott a hátamon, amikor társaim jajongásából kikihallottam egy-egy tompa fenyegetést. Az abbi azonban nem ismert irgalmat. Régi vágású pedagógus volt, a panaszra nem hallgatott, és a keze nem lankadt. Mindenkinek kiosztotta a vesszőporcióját, amitől új tápot kapott a jajgatás, a nyögés és a fenyegetőzés. Akkor már tudtam, hogy olyan vihart kavartam magam körül, melyből az ütéseknek valóságos jégverése fog rám lesújtani. A nádpálca jótékony hatása hamarosan megmutatkozott abban, hogy a tanítás egész ideje alatt megszűnt minden munka. Reggel 9-től délig társaim egy szót sem voltak hajlandók leírni azon a címen, hogy kezük elzsibbadt az ütésektől. Ebbe Grégoire abbé bele is nyugodott. Délig azonban mindenki kitalált valamilyen kifogás, hogy hazamehessem. Szinte hihetetlen, milyen sokféle és milyen fontos intéznivalójuk volt társaimnak ezen a napon. A sokból csak három leleményes ürügyre emlékszem. Szonyié nem akarta elmulasztani klarinét leckéjét. Ronettnek hashajtót kellett volna bevennie. Leloárnál épp e napon volt esedékes a katonai sorozás sorshúzása. Ebbe azonban Grégoire abbé nem nyugodott bele. A lecke, a hashajtó és a sorshúzás másnapra maradt. A déli harangszókor egy szám magammal léptem ki az iskola kapuján. Gondoktól gyötört fővel baktattam haza. Akkor már rájöttem, kár volt nekem sírnom. Okosabb lett volna egy jót nevetni ezen a csöppet sem mulatságos tréfán, és egyszerre megértettem, mennyire fölötte áll Demokritosznak Herakleitos. Anyám, akit borongós kedvem nyugtalanított, folyton faggatott, mi bajom. De én, mert már amúgy is túl sokat fecsegtem, most néma voltam, mint a sír. Ebéd után visszamentem az iskolába, ahol társaim a szülői házból küldött falatokat ették ebédre. És meg kell mondanom a szülők dicséretére, hogy a legtöbbjük csak egy darab száraz kenyeret kapott. A panaszok és nyögések időközben elcsendesültek, a fenyegetőzés viszont új erőre kapott. A viharfelhők elsötétültek és villámokkal voltak terhesek, ahányszor csak felpillantottam irkámból, melyben a rózaszót, a rózsát ragoztam, mindenfelől e virágra csöppet sem emlékeztető öklök meredeztek felém. Semmi kétség. Iskola után engem ízekre tépnek. Érdekes, hogy nem az idősebbek fenték rám a fogukat. Aki tudatában van erejének, az nem képes egy gyermeken bosszút állni. A vérszomjasak a velem egyidősek voltak. Köztük is legjobban egy Blinny nevű fiú fenekedett rám, akinek édesapja rőfős volt a La Fontaine téren. Ő olyan szenvedéllyel lihegett bosszúért, hogy úgy szólván közmegegyezéssel rábízták a megtorlást. Blinyre mindig úgy tekintettem, mint egy felnőttre, mert két évvel volt idősebb nálam, bár termetre egyforma magasak voltunk. Az, hogy vele kell megvívnom, nem sok jót ígért. Tudtam azonban, hogy egy ilyen viaskodás elől kibújnom nem lehet, hiszen éppen elégszer hallottam emlegetni apám három párbaját, melyeket bevonulása idején vívott a király és a királyné becsületéért. Nyugtalanságomban legalább 10 hibát ejtettem abban a 3-4 főnév ragozásban, melyről aznap dolgozatot írtunk az iskolában. Nem tudom, hogy társaimnak lassan vagy gyorsan múlt el az a délután, annyi bizonyos, hogy az én szememben valósággal repültek az órák. 4-kor, amikor csöngettek és az abbé elmondta imáját, azt hittem, még csak közepén járunk a tanítási időnek. Mennem kellett. Nekifohászkodtam. Csiga lassúsággal kötöztem össze könyveimet, azt reméltem, hogy sikerül utolsónak maradnom, addigra elmúlik a vihar, és üres lesz a kapu. Eközben azonban a szívem mélyén azt súgta valami, hogy árulkodásommal túl sok bosszú vágyat ingereltem magam ellen, semhogy ilyen olcsón szabadulhatnék. Persze csak egy szavamba került volna, hogy Grégoire abbé hazakísérjen, vagy ha ő nem, akkor a nővére, Alexandrén, de tudtam én jól, hogy ez a gyáva gesztus a bosszúállás csak késlelteti, de nem akadályozhatja meg. Sem az abbé, sem a nővére nem kísérhet haza örökké. Egyszer úgyis eljön a napja annak, hogy egyedül kell nekivágnom, és akkor meg kell verekednem egyik vagy másik iskolatársammal. Elhatároztam, hogy farkas szemet nézek a veszedelemmel, illetve, ahogy mondani szokás, szarvánál fogom meg a bikát. Felhívom rá a figyelmüket, hogy ezek a gondolatok egy 10 éves kisfiú fejében fogamzottak meg. Elszántan búcsút mondtam Grégoire abbénak, aztán nagyot sóhajtottam, és nekivágtam a lépcsőknek. Nem tévedtem. Társaim teljes létszámban vártak rám. Félkörben ültek, mint a nézők a római amfiteátrumok lépcsőin, és a középen ingre vetkezetten, könnyékig felgyűrkőzve állt és várt rám Blényi. Mit agadás, amikor a lépcsőfordulóról elém tárultak az immár elkerülhetetlen párbaj előkészületei, szívem kihagyott egy ütést, és majdnem visszafordultam. A habozásnak ezt a rövid pillanatát, melyet szerettem volna el nem árulni, társaim tüstént észrevették, storkuk szakadtából üvölteni kezdtek, sértésiek özönét ontva az udvarból a lépcsőház felé. Megborzongtam. Éreztem, sápadok. Hideg verejték ütött ki halántékomon. Hamarjában felmértem, hogy csak két lehetőségem van. Vagy eltűrök néhány ökölcsapást a szememen és a számon, s akkor örökre lezárul ez az ügy, vagy pedig örökre a játékszere leszek ezeknek a fiúknak, és minden nap előről kezdenék kegyetlenkedéseiket. Összeszedte minden bátorságomat, mely már-már elhagyott, és minden akaraterőmet, hogy úrrá lehessek-e súlyos helyzetem. Fél perces belső vívódás után éreztem, hogy a lelki erő legyűrte a testemet, és értelmem az ösztöneimet. Éreztem azonban azt is, hogy valamilyen ösztökélés nélkül nem bírok átjutni a holdponton. Itt előre kell menni, de ehhez előbb a szavak ostromával fel kellett korbácsolnom a bennem szunnyadó bátorítást. Szembefordultam Blényivel. Úgy, kiáltottam. Hát erről van szó? Erről. Vagyis te verekedni akarsz? De még mennyire? Verekedni? Verekedni. Igazán verekedni? Igazán verekedni. Na megállj! Ütött az óra, könyveimet a földre tettem, ledobtam kabátomat, és nekirontottam ellenfelemnek, eközben folyton kiabáltam. Verekedni akarsz? Verekedni? Na megállj! Na megállj! Most derült ki, mennyire igaza volt Marshal de Saxe-nak, ennek a kiváló katonai bölcselőnek, aki azt tanította, hogy a hadviselés művészetének egyetlen törvénye eltitkolni félelmünket és megfélemlíteni ellenségünket. Blényi elhitte, hogy nem félek, és ezzel csatát vesztett. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy harc nélkül vesztett csatát, csak azt, hogy okosabb lett volna neki nem harcolnia. Így azonban először a szemébe vágtam az öklömmel, aztán a foga közé csaptam, ő pedig a kettős roham után hanyat homlok elmenekült. Az egész küzdelem egy percig se tartott, és ez alatt én csak egy kis ütést kaptam az orromra ellenszolgáltatásképpen. Aztán egyedül maradtam az ütközet helyszínén. És most hadd szolgáltassak igazságot társaimnak, akik egyhangú lelkesedéssel ünnepelték győzelmemet. Én pedig felöltöttem kabátomat, fölszedtem könyveimet, és eközben azt az egyetlen szót mormogtam, mely minden gondolatomat és érzésemet összegezte, na hát, aminek a pontos jelentése ez volt, jó lesz vigyázni. Látszatra faragatlan tuskó vagyok, de ha feldühítenek, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Cézár bújik ki belőlem. Most legalább tudjátok. Úgy látszik, hogy nézőim is így vélekedtek, mert némán utat nyitottak. Emelt fővel léptem ki a nagy kapun, megszégyenülésem szemtanúján, amely íme győzelmem diadalíve lett. Egy könyv hevert a földön, a menekülő Blényi zsebéből esett ki. Eszembe jutott, hogy a legyőzöttek eldobált holmia a hadiok szerint a győztes illeti, fölvettem a könyvet és magammal vittem. Útközben megnéztem, mi a címe. Tiszó műve volt, az Onániáról. Sejtemem sem volt róla, mit jelent a szó. Hagytam, hogy anyám elkobozza és elrejtse a könyvet. Két évvel később rátaláltam, és akkor elolvastam. Győzelmem napján ez az olvasmány még a pusztába halt volna, mert nem értettem volna belőle semmit. Két évvel utóbb már a gondviselés küldeményének látszott. Itt villékoteretben éli Dumas ifjú éveit. Amikor 9 évvel idősebb nővére eljegyzi magát, a hőlegény Victor Letelier megajándékozza élete első fegyverével, egy kis játékpisztolyjal, melyet hamarosan elkoboznak tőle. Édesanyja 1814-ben Párizsba viszi, ahol alkalma van látni a római királyt. Útjuk a háborús felfordulás közepette nagyon viszontagságos, de a gyermek Dumas még nem érzékeli a veszélyt, annál élesebben vésődnek emlékezetébe az egyenruhák, a fegyverek, a vonuló csapatok. Még 40 év elmúltával is, amikor emlékeit veti papírra, ritka éles memóriával idézi fel a nagy történelmi események legapróbb részleteit is.